polgármester vagyok.
Orbán Viktor az egyik rokonának kért részesedést a Spár magyarországi leányvállalatából. Erről írt egy osztrák élelmiszeripari szaklap. Az ausztriai Spár vezérigazgatója Hans Reisch több osztrák lapnak is a magyar kormány zaklatásaival magyarázta, hogy a magyar cégük vagyonának egy részét Svájcba helyezték át. Azt is mondta, kénytelenek voltak a magyarországi Spár működését és cég struktúráját átalakítani, hogy meg tudják védeni a céget Orbán Viktor karmaitól. A Spár a különadók miatt az Európai Bizottsághoz fordult. A kormány úgy reagált, a különadókat jogszerűnek találta az Unió bírósága. Minden más állítást pedig alaptalannak tartanak.
Na, ki mit érez? Ugye egyből a tetejére lőnek, nem arról van szó, hogy a küldöttség vagy valaki tárgyalt, hanem hogy személyesen a miniszterelnök. Nekem egyébként jól hangzik ez, forduljanak a vételi ajánlat miatt is az EB-hez, ne csak a különadó miatt, és készítsenek bizonyítékot. Nem azért, mert kétségeim vannak, hanem mert nekem jó érzés volna látni, hogy végre valaki erővel is és bizonyítékkal rendelkezik egyszerre.
Évekkel a fülkeforradalom előtt zajlott az úgynevezett
ki emlékszik már?
Ki emlékszik már?
Nem is volt semmi a fülkeforradalom előtt.
Igen, nem emlékszem, elfelejtettem mindent, ami a fülkeforradalom előtt történt.
Ez a helyes, törölni kellett. Ugye,
úgy emlékszem, hogy a fülkeforradalommal kezdődött minden. Ami előtte volt, az nem volt magyar. És újra formatáltam az agyamat, és a fülkeforradalom előtt történt dolgok, csak egy emlék idéződik.
De Robi, azt mondom, hogy Gyurcsány, nem jut eszedbe valami?
Kiről?
Emlékszem, hogy beszélgettem a Répási Róberttel a rádióban, van egy ilyen, de talán csak álmodtam. És a Répási Róberttel beszélgettem arról, hogy az a pénz, amit ők fölvesznek lakhatásra, meg utazásra, ez az összeg, amit ők úgy megkapnak, csak úgy a fizetésükön felül.
Mint képviselők?
Igen, az törvényes. Az minden ízében törvényes. És az is törvényes, hogy ők kapnak egy összeget, ebből a pénzből bérelnek Budapesten egy ingatlant, miközben van egy saját ingatlanjuk, amit kiadnak. És annak a bérleti díját fölveszik, plusz ebből a pénzből, amit úgy az adónkból megkapnak, úgy csak úgy a fizetésükön felül, abból a pénzből ők bérelnek egy másik ingatlant, amiben meg laknak. És így, ilyen módon egy plusz jövedelemre tesznek szert. És akkor én ezt a szemére hánytam a Répási Róbertnek álmomban, vagy 2010 előtt, nem tudom, talán a kettő egy és ugyanaz. És akkor a Répási Róbert azt válaszolta, hogy ez teljesen törvényes. És akkor én úgy emlékszem legalábbis, vagy legalábbis lehet, hogy egy emlékre emlékszem, vagy egy emlék emlékére emlékszem, azt kérdeztem tőle, hogy hát az erkölcs, nem lehet, hogy ez erkölcstelen? Talán ezt a kifejezést még nem hallotta. És akkor ő ezzel nem is nagyon tudott mit kezdeni, mert hát, hogy ami törvényes, az értelemszerűen erkölcsös. Na hát is itt Magyarországon ez a logika, ez a szellemiség működik 2010 óta. Itt minden törvényes. Itt minden törvényes. Az Orbán rendszer valójában ezen alapul.
De most ezt arra mondod, hogy az EB nem talált problémát a különadóban? Mert akkor nem csak Magyarország nyugszik ezen a rendszeren, hanem Európa is.
Nem. Robi, ne haragudj. Tehát én szerintem te tévedsz, mert ennél távolabbra jutottunk. Tehát az van, hogy ami nem bizonyítható, hogy jogtalan, az erkölcsös. Tehát, hogyha tesznek egy ilyen ajánlatot, ha feltételezzük, hogy tesznek, de ezt nem lehet bizonyítani, mert nem rögzítette senki magnóra, vagy telefonra, vagy akármire, akkor az törvényes, tehát erkölcsös. Tehát nem csak arról van szó, hogy ami jog szerint rendes és védhető, az erkölcsös, hanem ami nem bizonyítható, hogy bűnös, az is erkölcsös.
De már, még, emlékszem, de még, már emlékszem, de még aki ugye? Bizonyítottunk, már hogy bűnös, erre... az is lehet erkölcsös, mert ő megkaphat kegyelmet.
Már emlékszem
erre. És erkölcsössé válik.
Aha. Felidéződött bennem, úgy hívták, hogy költségtérítés.
Költségtérítés, igen.
Költségtérítési ügy. És fölvették a költségtérítést az utazásért, minthogyha minden nap leutaztak volna a megyéjükbe, meg vissza, miközben itt béreltek ingatlant, és nem utaztak csak havonta egyszer, de fölvették a költségtérítést.
Ez érdemes autót is bérelni ám, de azt gondolom kiutalják.
Szóval az a, igen, és...
Az valaki másnak a bulija, hogy autót bérel nekik.
Igen, és arról van szó, hogy itt Magyarországon a rendszer, és ez a rendszernek a lényege, ez egy jogászklikk, amelyik létrehozta a nemzeti együttműködés rendszerét. Ez a jog kijátszásán alapul az erkölcs ellen, meg az igazságosság ellen. És ezért aztán itt minden maradéktalanul jogszerű. A jog barikádjaival védelmezik önmagukat az igazságosság érvényesítése, meg a jó erkölcs érvényesítése ellen. Ennek megfelelően nincs itt semmi látnivaló. A jog az ő pártjukon áll. Az erő is az ő pártjukon áll. A titkos szolgálatok is az ő pártjukon állnak. A karhatalom is az ő pártjukon áll. A magyar állam elmúlt 1000 éves történelme és felhatalmazása is az ő pártjukon áll. És a nemzeti radikalizmusnak a szelleme, ami hát, a magyartalantól, mély magyart a híg magyartól, nemzetit a nemzetközitől megkülönböztet, úgy szintén az ő oldalukon áll.
Hát így nehéz lesz, de mondjuk azért az, hogy a Spár vezér mit mondott, mit nyilatkozott valahol, azt kétségbe lehetne vonni. De amikor Lázár János úgy reagál rá, hogy reagált...
Mármint a tartalmát, nem azt, hogy ott azt nyilatkozta.
Igen, hát nyilván azt mondta, amit leírtak. De a tartalmát kétségbe lehetne vonni, de amikor egy magyar miniszter úgy reagál, hogy meg fogják fizetni ennek az árát, azzal már bizonyította is, hogy valószínűleg úgy működnek a dolgok, ahogy a Spár vezér mondta, mert a jogot nem úgy használják, ahogy egy normális országban kellene, hanem ha kell, akkor büntetnek vele olyanokat, akiket kipécéznek, ha kell, akkor olyan irányba terelnek egész iparágakat, amik nekik szükségesek, át tudnak terelni tulajdonosokat máshova akarják, de lehetek ezzel kapcsolatban hitetlen, és feltettem azt a kérdést, hogy gondolja-e valaki ebben az országban, hogy tehetett ilyen ajánlatot a magyar állam részéről valaki, tehát, hogy az Orbán féle körhöz, Orbán Viktor valamelyik rokonához kössenek tulajdonrészt a Spárból. Tehetette egy olyan országban, hát tudunk példát mondani arra, hogy Orbán Viktor környezetéből valaki jogtalan előnyt szerezve milliárdossá vált volna, vagy esetleg az ország leggazdagabbjai közé emelkedett volna? Nyilvánvalóan nem tudunk. Hát ki hallott Mészáros Lőrincről, vagy ki hallott Tiborcz Istvánról? Nem lehet, hát ezt nem hihetjük el. Vagy ki hallott arról az ügyről, ha már az élelmiszeriparról beszélünk, ahol a Hungarian Real Estate Financing nevű cég, amit Jelinek Dániel birtokol, az ő neve van tulajdonosként feltüntetve, és egyébként rossz hitelekkel foglalkozik, azok felvásárlásával, majd utána behajtásával. Többek között például magyar állami bankoktól is vásárolt meg ilyeneket. Hatalmas haszonnal működik, és 27 milliárd forintot megfoghatatlan okokból Tiborcz Istvánnak utalt át. És hogy ennek mi köze van az élelmiszeriparhoz, meg a kiskereskedelemhez, annyi, hogy Jelinek Dániel 47%-ot vásárolt az Osamban, ő az egyik fő tulajdonos, a Spár egyik konkurensének, és az ember elgondolkodhat azon, hogyha egy egyébként rossz hitelekkel foglalkozó cégből 27 milliárdot Tiborcz Istvánnak utalt, akkor vajon az Osamból keletkező nyereségből mennyit utalt Tiborcz Istvánnak? Utal-e neki, vagy egyáltalán Jelinek Dánieléje a Hungarian Real Estate, és az Osamban a 47%? És hát ugye
De most ez számít.
Ezt csak kérdésként teszem fel, hogy lehet-e, mert ez alapján azt gondolná az ember, hogy lehet, de ilyen világban mi nem élünk, ezek nem igazak nyilvánvalóan, ezeket olyan oknyomozó újságírók találták ki, akik nagyon jól tudnak hazudni.
Szerintem meg Orbán Viktor egyszerűen csak gondoskodik a családjáról, és az vesse rá az első követ, aki nem gondoskodik a családjáról. Én szerintem ebben az országban, aki nem gondoskodik a családjáról, az annyit is ér az olyan magyar ember. A család az itt az egyetlen szociális intézmény, ami érvényesíti a gondoskodásnak a egymás iránti kötelezettségét. Ez nem az állam, ezt nem a Szociális és Családügyi Minisztériumtól kell elvárni, nincs is ilyen minisztérium.
Akkor ez a családtámogatási program.
Ez a családtámogatás Magyarországon. Úgy van, hogy ha ahogyan Orbán Viktor, vegyél példát Orbán Viktorról. Egyrészt játszd ki a jogot az igazságosság ellen, játszd ki a jogot a jó erkölcs ellen, érvényesítsd a magad akaratát úgy, hogy a jog melléd álljon, és akkor erkölcsös lesz, és érvényes lesz, és hiteles lesz, és tényleges lesz a vagyonszerzésed.
Nem tudom utánozni, mert bennem annyi kraft sincsen, hogy a Família Kft. Jelnapaliában szerezzek egy érdemi befizetést.
Gondoskodj te is a családodról, vegyél példát Orbán Viktorról. Orbán Viktor elég rendesen gondoskodott a családjáról. Azt lehet mondani, hogy Orbán Viktor az élen jár, senki ebben az országban nem gondoskodott olyan jól a családjáról, mint Orbán Viktor. Pedig mindannyiunknak megvolt a lehetőségünk, és mindannyiunknak van családja, de valahogy egyikünknek se volt elég fontos a családunk. Nem volt annyira fontos a családunk, mint Orbán Viktornak. Mert úgy voltunk vele, hogy persze, valamit kapjon a család, de mindent magamnak. Okay, azért mégiscsak önzőbbek voltunk, magunknak akartuk.
Oda kell menni a Spár vezérhez, és nekünk kell megzsarolni, hogy nagy baj lesz, hogyha nem adja oda nekünk az üzletét.
Milyen szép kis Spár.
Aki nem gondoskodott a családjáról, az most irigykedhet Orbán Viktorra, meg Orbán Viktor rokonaira, de jó lenne, ha nekem is lenne egy ilyen jó rokonom, vagy ilyen jó édes apám, nagybácsikám, mint az Orbán Viktor, aki így gondoskodna rólam. De hát nekem ilyen jutott. Senkinek nem jutott ebben az országban sajnos annyira gondos nagybácsi, mint Orbán Viktor.
De még beházasodhattok.
És mi ezt kérjük számon, hogy Orbán Viktor legyen miniszterelnök, és mindannyiunkról gondoskodjon, amikor ott van neki a családja, és olyan rendesen gondoskodik a családjáról. Ha itt mindenki olyan rendesen gondoskodna a családjáról, hogy Orbán Viktor gondoskodik a magáiról, akkor nem kéne mindenkinek Orbántól várni a gondoskodást.
Viktor, amikor azt mondod, hogy azzal, hogy a Lázár azt mondja, hogy meg fogják bánni. Már bizonyították is, hogy náluk ez normál, mert szerintem ezzel még nem, de elhangzott egy olyan is, hogy akkor vegyük meg az egészet. Ezzel viszont igen. Egyébként a Lázárnak a száját elvileg ilyen mondatok hagyták el egy konferencián, hogy a Spárral szemben is tudunk úszni. A cég meg fogja fizetni az árát annak, amit az elmúlt napokban tett, ugye meg fogja bánni. És azt mondja, azt tartaná kívánatosnak a hosszú távon az építőipari ágazat 10 legnagyobb vállalatából 8 magyar lenne. Ez most nem az élelmiszer ellátásipar éppen, hanem az építőipar, de itt is ki tudja, hogy hány magyar, és hogy lesz az magyar úgy,
és
hogy
növesztjük
a kicsi magyarokat, vagy elveszük a nagy külföldieket.
Várjál, Oszi, hát azt nem tudjuk, hogy hány magyar lesz, de azt tudjuk, hogy a magyarok kik lesznek, akik az üzletben részt vesznek. Tehát ez a csodálatos, hogy bármelyik iparágat említik, és egyébként a kiskereskedelmet is említette már korábban Lázár János, hogy annak egy részét, jelentős részét magyarrá kéne tenni. Nem tudjuk, hogy hány magyarra gondolnak, de tudjuk, hogy kikre. Ugye? Tehát ez az érdekes az egészben, hogy számszakilag nem vagyunk tisztában vele, de fel tudjuk sorolni azt a néhányat, aki biztos benne lesz.
Olyan jó látni, hogy Lázár János a teniszszövetség élén elsajátította a magyarság leckét. Azt várná az ember, hogy a teniszszövetség élén a tenyeresén javít, vagy a fonákján javít, de nem. Nem azon javított, hanem magyarságán javított. Egyszer magyarabb lett. Bement egy ilyen nemzetközi top menedzser, egy ilyen Coca-Cola regionális igazgató a teniszszövetségbe, elfoglalta a teniszszövetségnek az elnökségét, és aki aztán visszatért a magyar állam igazgatásba, az már egy rendes, becsületes, tisztességes magyar ember volt, és megértette, hogy itt a magyarságnak
a tenisz az elmét ezek szerint, nem?
Nem, felépíti az identitást, és ahogy visszatért, kiderült, mert megértette, hogy itt a magyarság az Orbán Viktor szolgálatában fejeződik ki. Tehát, hogyha jól és híven szolgálod Orbán Viktort, nem a saját imidzsedet építgeted a kormányinfókon, hanem rendesen, tisztességesen beleállsz Orbán Viktor védelmébe. Amikor a Spár megfenyegeti, akkor te megüzened a magyar állam nevében, hogy Spárral szemben is tudunk úszni, mintha te magad is rokon lennél, mintha te magad is családtag lennél. Ez jelenti a magyarság. Orbán Viktor családtagjának lenni anélkül, hogy azok lennék.
Na de Robi, akkor te már azt mondod, hogy itt igazából a Spár fenyeget. És valószínűleg
hát
neked
persze,
van igazad.
Hát persze, hogy fenyeget.
Nem a Spárt fenyegették, hanem igazából a Spár fenyeget. Tehát ez a hozzáállása helyes.
Aha, csak egy valamivel nem számolt, hogy a teniszszövetség és Lázár János fúziójából egy olyan betonbiztos pajzs épült, amivel a Spár nem tud versengeni. Tudod, hiába lövi most már a magyarokat, hiába próbálja elpusztítani a magyarságot ezzel a mocskos üggyel, hogy ő azt terjeszti, hogy Orbán Viktor gondoskodik a családjáról. Tudjuk, kedves Spár, tudjuk, hogy Orbán Viktor gondoskodik a családjáról. Mi is ezt tesszük, mi is gondoskodunk a családunkról. Büszkék vagyunk Orbán Viktorra, büszkék vagyunk, hogy így gondoskodik a családjáról, és azt javasoljuk Lázár Jánossal az élen, hogy a Spár is gondoskodjon a saját családjáról, és ne törődjön a miénkkel. Majd mi a miénkről gondoskodunk magunk.
Olyan érzésem van, mintha a Lázár féle attitűd az a bosszantó egy bugris bunkónak a kottájából énekelne, de üvöltve. Tehát ha mondjuk azt mondaná a miniszterelnök, hogy 5 olyan esetről tud, ami, akkor ő mondaná háttérből, tehát hogy 10! Hogyha azt mondaná, hogy 4 országról is tud, akik velünk szemben, akkor azt mondja, 40! Hogy csak rálicitál gyakorlatilag. Ha azt mondja, el kell foglalni Brüsszelt, akkor ő azt mondja, föl kell sóval szórni.
Igen, igen, de mert megtanulta a leckét. Mert Orbán Viktor közelengedte őt a hatalom gyűrűjéhez. Lázár Jánosnak a gravitáció ilyen nagyon-nagyon-nagyon súlyos, intenzív állapotában eltöltve éveket, mint a kancellária miniszter, alkalmazkodott a szervezete ehhez a hatalmas gravitációhoz, amit a hatalom gyűrűje képezett, majd aztán kilökte őt a hideg űrbe, a teniszszövetség távolába, ahol a gravitáció jóformán minimális. Hát most az a néhány teniszütő, meg az a néhány teniszpálya milyen gravitációs teret tud képezni? És Lázár János szenvedett odakint a hideg űrben. A gravitáció ereje, meg a gyűrűnek a közelsége, az egyszerűen vonzotta őt vissza. És most, hogy visszatért, tudod, megtanult rendesen viselkedni. Megtanult bukfencezni, megtanulta a farkát csóválva pitizni, megtanulta azt, amit Orbán Viktor elvár a magyaroktól.
Igen, de az azért egy jól hangzó érv, és mindig szeretik szerintem a szavazók hallgatni, hogy nagy nyugati multiktól elvesszük és odaadjuk magyaroknak. Ez olyan jól hangzik, nem?
Igen.
Csak mint hogyha nem pusztán erről lenne szó.
Nem pusztán magyaroknak, családtagoknak.
Nem,
bocsánat,
nem szétosztjuk.
Bocsánatot kérek, nekünk fontos a család.
Meg nem is csak külföldi multiktól. Tehát az az érdekes ebben a sztoriban, hogy ugye a Bige úrnak az esetét vesszük, őt megpróbálták kipörgetni a műtrágya gyártásból, amikor éppen úgy hozta a szükség. Most egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem sikerült, tehát ő ellenállóbb volt, mint amilyennek lennie kellett volna. De a 24.hu tulajdonosától is kaptunk ilyen információt, nemrég erről nyilatkozott, hogy az ő sajtótermékére is tettek erős ajánlatot a kormány magas szintjein. Jobb lenne, hogyha azt ott hagyná. Sőt, egyébként a különben nem lehet azt állítani, hogy nagyon acélos ügyeket felvonultató Pesti László is erről beszél, hogy nem csak, ő azon háborodott fel, hogy nem csak, hogy külföldiektől vesznek el, vagy ellenzékiektől, hanem olyanoktól is vesznek el jól menő cégeket, akik egyébként rendes magyar emberek és fideszesek. Tehát a család úgy tűnik, hogy azoknál is fontosabb.
Ezt én nem hiszem el.
Hát
ezt én nem hiszem.
Mint hogyha erről beszélne Pesti
Csak minden ellent mond ennek. Minden. Minden, amit itt Magyarországon látunk, ez minden ellent mond ennek.
Jaj, bocsánat. Még annyit elmondanék, hogy kaptam pont ma egy SMS-t, és az eléggé felzaklatott, amikor erre gondoltam. Kedves ügyfelünk, nyerj egy valamit meg valamit, igényeld egyedi kuponoda My Vodafone abban, és kös 15% kedvezménnyel Gránit lakásbiztosítást. Na most ez azért zaklat fel, mert ugye a Vodafone-t nemrég állami pénzből megvették, és amit ajánlanak, az pedig egy Tiborcz István által nemrég megvett banknak a nevét viseli, de ugyanakkor nem a bankhoz tartozik, hanem a Tiborcz István által nemrég megvett Waberers csoportnak a biztosítója.
Úgy érzed magad, mint aki a Kréta rendszerben kapott befektetési ajánlatot annak idején?
Körülbelül úgy érzem magam, mintha olyan szinten hálóznának már be, hogy egyszerűen nincs kiút belőle, tehát nem tudsz lassan szolgáltatót választani úgy, hogy ne nekik fizessél, és nem tudsz olyan ajánlatot kapni, heti ajánlatot, amiben ne a saját családtagjaiknak a cégeit ajánlanák kedvezménnyel vagy kedvezmény nélkül megvásárolni.
Ha Jettelnél egy ideig biztonságban vagy, mert elvileg abból kiszálltak, hogy megvásárolják a Feri jegyet.
De most figyeljél, neked van a sógorodnak egy cége, mondjuk gumijavító. Meg van egy vadidegen gumijavító. Te a sógorodat nagyon jól ismered. Minden vasárnap találkoztok a családi ebédnél. Pontosan tudod, hogy egy tisztességes, rendes, becsületes ember. Látod, hogy bánik a hugoddal. Látod, hogy hogy neveli a gyerekeit.
Teljesen igazad.
Látod, hogy... Érted? És azt kérdezem, hogy nekem volt egy defektem. Valahol meg kéne javítani a gumimat. Akkor te a vadidegent ajánlod? Mert tudod, nekem segíteni akarsz. Tényleg segíteni akarsz nekem. És ott van a tisztességes, a munkát jól elvégző sógorod. Nem a sógorodat fogod ajánlani?
De ez csak a közbeszerzés.
Hogy rosszat akarsz nekem?
A másik gumiskhoz, hogy add el a céget nekem?
Hát, hogyha én meg vagyok győződve, ha meg vagyok győződve arról, hogy én azt a céget sokkal jobban tudnám üzemeltetni, és ezáltal Magyarországot, a magyarországi a magyarországi autózást én sokkal hatékonyabban, hasznosabban tudnám szolgálni ezzel, egy sikeresebb Magyarországhoz tudnám hozzásegíteni. Nem Orbán Viktort, téged, Viktor, meg téged! Téged, Oszkár, mindannyiunkat, akkor én azt mondanám, hogy igenis, hadd működtessem én azt a céget, egy sikeresen Magyarországért.
Hol kell aláírni?
Teljesen igazad van, Robi. Tehát tényleg én érzem ezt a jó szándékot, ami részedről a kormányzat felé irányul, csak azt nem gondoltam volna, hogy ennyire félreérvez. Mert amit mondasz, az azt jelenti, hogy a Vodafone, amit állami pénzből, a mi közös pénzünkből vettünk, az azt mondja, amit Orbán Viktor gondol, és hogy igazából a mi pénzünket a saját pénzükként kezelik, és ezért ajánlják a saját rokonaikat?
Nem azt mondja, amit Orbán Viktor gondol, hanem igazat mond, és ez ebben az országban bocsánatot kérünk, egybeesik azzal, amit Orbán Viktor gondol. Tehát ők nem Orbán Viktortól merítik azt, amit mondanak, hanem az igazságot mondják, és hát bocs, hogy ez egybeesik azzal, amit Orbán mond.
Tehát akkor nem arra kell az állami pénz, hogy a saját érdekeiket szolgálják a Vodafone megvétele után, hanem igazából az igazság érvényre juttatására.
A magyarságot kell szolgálni. A magyar, mindent, ami magyar. Most azzal, hogy a Vodafone magyar kézbe került, ezáltal a magyarság sikeresebb lett, a magyarsági GSM szolgáltatóvá vált. Korábban ez nem volt így. Neked az egy jobb világ volt? Egy jobb Magyarország volt? Egy jobb magyarság volt? Hogy magyarság nem tudott GSM-et szolgáltatni? És most hogy tud? Egy kicsit rosszabb lett ez az ország, mert sikeresebb? És ez neked fáj?
Nem, jól vagyok tőle.
Na hát.
Ennek az országnak nem az a problémája, hogy van Mészáros Lőrinc és van Szíj László, az a problémája, hogy kevés van belőlük. Mondta Lázár János.
Így van. Kevés van.
Egyébként azt hiszem az ATV-n láttam valakit nyilatkozni, aki kifejezetten dühös volt, és azt mondta, hogy a Spár hazudik. Nyilván én is szeretném méregetni, hogy a világos, hogy a Spárnak a nyeresége csökken, de hogy azért veszteségesek-e azt mondjuk, hogy képes volnék kétségbe vonni, de 2022-ben már 13 milliárdos veszteséggel zártak, és a 23-as adatokat mi még nem is láttuk. Viszont az furcsa volt, hogy egy osztrák vezérigazgató nyilatkozik, mivel a Spar Austria és egy osztrák salzburgi cég a Spar Magyarországnak a tulajdonosa, annak ellenére, hogy ez egy holland vállalatcsoport. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nekik már 2022 végén is úgy tűnt, hogy lefelé megy a sztori. Az, hogy viszont milyen tételsorok okozzák ezt a veszteséget, az azért vizsgálatra szorul valamennyire, mert a különadókra helyezik ki, de én nem tudom, hogy hol jelenik meg a különadó a beszerzési áraikban, mert az anyagköltségeik azok körülbelül 21-ről 22-re ugyanúgy 5%-kal csökkentek, mint az értékesítés árbevétele. Tehát nagyjából az úgy tűnik, hogy akkor azt az áremeléseken behozták, viszont a 2022-ben még nem érintette őket ez a változás annyira, mint 23-ban. De május 1-én már nem lesz titok az, hogy tök nyilvános lesz, hogy a 23-as eredményeik egyébként micsodák.
Ez is egy érdekes része, de hát majd ezt akkor megbeszéljük, hogyha tényleg olyan számok jönnek ki, ami megrengeti a világot.
Én azt 13 hittem, hogy milliárd forint is nagyon soknak hangzik, mert a 21-ben 5 milliárdos profit ugye volt, 22-ben 13 milliárdos veszteség, a különbség, ami 18 milliárd forint az eredményben különbség, az a 2%-os forgalmuk egyébként. Tehát, hogy ott lehet még valamennyit, még valószínűleg menthető a dolog.
Ugye itt az egyik nagyon fontos kommunikációs tényező az volt, hogy az élelmiszerinfláció inflációt, ami ugye 2023-ban nagyon magas volt, azt azért javarészt ezek az élelmiszerláncok okozták, kiskereskedelmi élelmiszerláncok, holott ugye azért erről gazdasági elemzések megjelentek, hogy a valóságban a beszerzési árak emelkedtek annyival, és ráadásul azok a beszerzési árak, amelyek köthetőek voltak a magyarországi mezőgazdasági termelést bonyolító és tulajdonló oligarchákhoz. Tehát, hogy igazából megint az a réteg szedte le a különbséget, amelyik köthető a kormányhoz, csak hogyha magasabb a beszerzési ár, akkor a boltban emelni kell az árat, tehát nyilván ott jelenik meg a pulton, hogy 40%-kal felment a tojás. Tehát ez megint egy érdekes kérdés, ebben nem látok bele, csak azt tudom, hogy mit írtak erről.
Ezt meg fogom nézni, mert azt látom, hogy a 26,8%-át költötte anyagra az értékesítésének a Spár 2021-ben, míg 31,6%-át 2022-ben, mindig az az évi bázis értékesítés nettó árbevételihez képest. Meg kell nézni, hogy 23-ben egyébként mi ez a szám.